Mi egyáltalán az az aszpartám? Sokat hallunk most róla a médiában.
Az aszpartam az egy peptid származék, ez tudom, hogy csúnyán hangzik. Ez valami fehérjeféle, csak egy viszonylag kis molekulájú fehérje. A fehérjéknek általában nincsen jellegzetes édes íze, na ez most egy kivétel, ez egy olyan kis fehérjeszerű anyag, aminek kifejezetten édes íze van. Eredetileg nem azért gyártották, hogy ez édes legyen, ezt egy gyógyszerkutatási céllal fejlesztették ez az anyagot, és az, aki az anyagot vizsgálta, teljesen véletlenül megnyalt az ujját munka közben, és akkor jöttek rá, hogy egy édes ízű anyagot találtak, és itt elkanyarodott az aszpartán fejlesztésének az iránya, már nem gyógyszert akartak belőle csinálni, hanem édesítőszert.
Az általad írt rendkívül szertágazó és alapos cikkből tudom csak, hogy ez egy fekély ellenes gyógyszernek készült volna. Soha nem lett belőle végül gyógyszer?
Nem lett belőle gyógyszer, és fekély ellenes hatása nincs is. Tehát aki azért issza az aszpartámos üdítőt, hogy majd nem lesz tőle fekélye, hát az a rossz hír, hogy ilyen hatást ne várjon.
Ez egy messzire vívő kérdés, de gyakran előfordul egyébként gyógyszerkutatásokban, hogy valami ennyire más derül ki, tehát hogy annyira ilyen filmbe illő jelenet ez, az a gyógyszerkutató megnyalja az ujját, és rájön, hogy valami nagyon érdekeset talált, mert nagyon édes ez az aszpartám, szóval, és mennyire más irányt vesz. Ez gyakran előfordul?
Mennyire gyakran fordul elő, azt nem tudom, de vannak ilyen emlékezetes történetek. Hát az egyik világ egyik legismertebb gyógyszere a Viagra nevű gyógyszer, amit férfiak potenciafokozóként használnak, azt eredetileg vérnyomás csökkentőnek fejlesztették ki. És van is némi vérnyomás csökkentő hatása, viszont a klinikai vizsgálat során azok, akik részt vettek a kipróbálásban, arról számoltak be, hogy a szexuális életüknek a minősége javult, és akkor kezdték el nézegetni, hogy lehet, hogy ez a hatóanyag nem is arra való, amire eredetileg fejlesztjük, hanem valami másra, és ez egy áttörés volt tulajdonképpen a gyógyszerkutatásban, mert a férfi merevedési zavaroknak a kezelésének ma is ez az alapja, korábban ilyen hatású szer nem is volt. És ez is egy, mondjuk úgy egy mellékvágány, hiszen nem ezt akarták fejleszteni.
És aztán vérnyomás csökkentő is lett jó néhány, úgyhogy ez a kérdés is talán megoldódott. Oké, visszatérve az aszpartámra, mióta van jelen az életünkben, mióta van jelen az ételeinkben, Magyarországon, az Unióban, a világon?
Hát a világon a 70-es évektől, az USA-ban kezdte a pályafutását, de most az elején rögtön voltak döccenők, úgyhogy mióta nagyobb mennyiségben jelen van, az a 80-as évek. Európában ez körülbelül egy 10 évvel eltolódott, de a 90-es évektől az Európai Unióban is jelen van, és hát így Magyarországon is.
Mit jelent az, hogy voltak kisebb döccenők?
Már az elején, amikor 70 körül engedélyt kértek a forgalmazásra, akkor voltak olyan állatkísérletes adatok, amelyek kapcsán fölmerült, hogy ennek van esetleg rákkeltő hatása. Tehát már a legesleg elején rávetült a gyanú árnyéka, hogy ez nem egy teljesen ártalmatlan vegyület. És akkor belekezdtek egy hosszas vizsgálatsorozatba, aminek a végén az lett a konklúzió, hogy ez a rákkeltő hatás embernél mégis inkább nem valószínű, mint valószínű.
És akkor hogy jutottunk el több évtizeddel később, oda 2023-ban, hogy most mégiscsak ezzel van tele a sajtó hetek óta, hogy az aszpartám rákkeltő, vagy nem rákkeltő, de a címekben általában ezt az állítást teszik, hogy rákkeltő, és miért vette fel a Nemzetközi Rákkutatási Ügynökség a listájára, a rákkeltő anyagok listájára az aszpartámot?
Tehát a Nemzetközi Rákkutatási Ügynökségnek a fő célja az, hogy olyan anyagokat azonosítson, amelyek potenciálisan rákkeltők, és ennek a célja az, hogy akkor ezeket célszerű alaposabban megvizsgálni. Amit ők mondanak, annak nincsen jogi konzekvenciája. Tehát ha ők valamiről megállapítják, hogy valószínűleg rákkeltő, vagy potenciálisan rákkeltő, vagy biztonsan rákkeltő, az nem azt jelenti, hogy az adott anyagot betiltják, hanem az csak azt jelenti, hogy az adott anyagra felhívják a döntéshozók figyelmét, a kutatók figyelmét, és akkor ez egy kicsit katalizálja a folyamatokat. Most ez történt itt is. Fölvették azoknak az anyagoknak a listájára, amelyek potenciálisan rákkeltők. Ez azt jelenti, hogy nincs szilárd bizonyíték arra, hogy embernél rákot okoz az aszpartám, viszont vannak arra utaló jelek, hogy valamiféle kockázatot fokoznak azok az élelmiszerek, amelyeket aszpartámmal édesítenek. És itt ez nagyon fontos dolog, hogy az élelmiszereknek van kockázata, hiszen azok az adatok, amik alapján erre a listára rákerült, hogy potenciálisan rákkeltő, ezek olyan vizsgálatokból jöttek, ezek az eredmények, ahol az emberek, a résztvevők sok minden mást is fogyasztottak. Tehát nem arról volt szó, hogy egy embercsoportnak hozzáadnak az étrendjéhez aszpartámot, egy másik embercsoport meg ugyanazt az étrendet kapja aszpartám nélkül, és akkor a kettő között csak az egy különbség van, hogy aszpartámot kapnak vagy nem, és akkor az egyik csoportban nagyobb lesz a kockázat, hanem itt olyan vizsgálatokról beszélünk, ahol sok embert vizsgáltak hosszú időn át, egy részük fogyasztott aszpartámot is, más részük nem, de ez a két embercsoport nagyon sok szempontból eltért. Tehát nem kontrollálták azt, hogy egyébként ők még mit fogyasztanak, ők mondjuk mennyire dohányoznak, mennyire fogyasztanak alkoholt. Tehát nagyon sok olyan zavaró tényező volt jelen ebben a vizsgálatban, ami alapján nem tudjuk azt mondani, hogy itt egyértelműen az aszpartán volt a felelős, amiatt, hogy az aszpartánot fogyasztó csoportban valamivel nagyobb volt a rákkockázat.
És teljesen laikusként akkor ez nem egy rossz kutatás, nem egy rossz vizsgálat, hogy olyat hasonlítunk össze, ami valójában nem teljesen összehasonlítható?
Hát így is mondhatjuk, de én inkább azt mondanám, hogy olyan kutatást, ahol mondjuk 10-15 évig két embercsoport között csak az aszpartán fogyasztás jelenti a különbséget, ilyet nem nagyon lehet csinálni. Mert hogyha azt néznénk, hogy mondjuk okoz-e fejfájást az aszpartám, akkor olyat lehetne csinálni, hiszen az, hogy fejfájást okoz, vagy nem, az lehet, hogy egy hét alatt kiderül, és akkor lehetne egy hétig kontrollálni 100-100 embert, hogy tehát ugyanazt az étrendet eszik, az egyik az kapja az aszpartámot, másik nem, és akkor egy hét alatt hányszor fáj a fejük, és ebből kiderül, hogy most mi a helyzet a fejfájással. Itt viszont rákkeltő hatásról van szó. A rákkeltő hatás az eleve hosszú idő alatt mutatható ki, mert a rák kockázat az nem olyan, hogy egyik napról a másikra jelenik meg, hanem lehet, hogy egy rákkeltő anyag hosszas, több éves fogyasztása után figyelhető csak meg a daganat előfordulásnak a növekedése. Tehát emiatt ilyen hosszú időn át, ráadásul ugye itt a daganat kockázat növekedés sem azt jelenti, hogy akkor az aszpartámos csoportban mindenki rákos lett, hanem valamivel nagyobb lett a kockázat. Ez azt jelenti, hogy nagyon sok embert kell vizsgálni ahhoz, hogy ez a kis különbség kimutatható legyen, és ráadásul nagyon hosszú időn át. És nagyon hosszú időn át nagyon sok embert úgy vizsgálni, hogy mindent kontrollálunk, és csak az aszpartám a különbség, hát ez mondjuk úgy, hogy technikailag kivitelezhetetlen.
Picit még beszéljünk a Nemzetközi Rákkutatási Ügynökségről, meg az ő csoport kategóriáikról, de először magáról az ügynökségről. Amennyit te tudsz róluk, ők kicsodák. Tehát ők orvosok, kutatók, komolyan vehető emberek, ez tényleg egy komoly szervezet, akikre érdemes odafigyelni, vagy itt arról van szó, hogy ők tényleg mindent, aminek az árnyéka rávető, hogy rákkeltő lehet, azt összegyűjtik egy nagyon hosszú listába. A te cikkedben olvastam szintén, hogy valamelyik kategóriában még az aloe vera is benne van, amiről aztán én végképp nem gondoltam volna, hogy bármi kárt okozhat. Szóval, hogy mit kell róluk tudni? Mennyire kell az ő szavukat komolyan venni, odafigyelni rájuk?
Szerintem érdemes őket komolyan venni, mert ez egy független szervezet, tehát nem, nincs mögötte semmilyen cég. Ez kutatóknak a közössége, olyan kutatókból áll ez a IARC-nek rövidíthető szervezet, akik valamilyen módon a rákkutatással foglalkoznak, és az ő céljuk az, mint mondtam, hogy felhívják a figyelmet, ha valamit találnak. Néhány elem a listán olyan nagyon furának tűnhet, például aloe vera is ilyen, ami miatt sokan azt mondják, hogy ez nem egy komolyan vehető társaság, de azért az aloe veránál arra felhívnám a figyelmet, hogy itt nem az aloe vera gélről van szó, ami hát már a paplanhúzattól kezdve a WC papírban, az italainkban mindenben benne van, hanem az aloe verának a tejnedvéről. Az aloe vera tejnedve az nagyon erős hashajtó. Kémiailag az nagyon különbözik, mint a gél, és másképp is állítják elő, és az aloe verának ezek a hashajtó anyagai, ezek tényleg tankönyvi szinten ott vannak a potenciális rákkeltő anyagok között. Tehát itt azért ez fontos, hogy megnézzük, hogy pontosan miről beszélnek, hogy ne nézzük ezt mondjuk nevetségesnek, amit állítanak. Meg vannak ilyen egyéb meglepő dolgok, például ott van a potenciális rákkeltők között az éjszakai munkavégzés, hogyha valaki állandóan éjjel dolgozik, az ember nem gondolná, de itt például tényleg már elég megalapozott összefüggéseket mutattak ki. Tehát inkább azt mondom, hogyha valamit a listán meglátunk, akkor inkább érdemes elgondolkodni rajta, mint hogy azt mondani, hogy hát ez hülyeség, és ezek nem komolyan vehető emberek.
Oké, bocsánat a kérdésemért, ha úgy tűnt, hogy én ezt gondolom. Csak akartam ezt tisztázni, hogy itt lelkes műkedvelőkről van szó, akik mindent összegyűjtenek, vagy tényleg komolyan vehető szakemberekről, de akkor az utóbbiról van szó, tehát figyeljünk az ő listájukra. És akkor még a kategóriákról egy picit. Tehát van az 1, 2A, 2B, meg a 3, ha jól emlékszem, és a 2B-be került az aszpartám. Mik a különbségek a kategóriák között, ha megpróbálod ilyen közérthetően elmondani?
Az egyes kategória az, ami biztosan rákkeltő, például a dohányfüst, az biztosan, bizonyítottan rákkeltő, az alkoholfogyasztás, tehát ezek azok a dolgok, amiről szerintem a legtöbb ember tudja. A 2A kategória, ami valószínűleg rákkeltő, ott van egész magas szintű bizonyítás, de mégsem olyan erős a kapcsolat, hogy azt mondhassuk, hogy ha ezt fogyasztod, vagy ezt csinálod, akkor biztosan fokozódik a rákkockázat. És akkor a 2B kategória még ez alatt van, ez a potenciálisan rákkeltő, ezek olyan anyagok, amelyeknél vagy viszonylag gyenge embereken nyert bizonyítékok, vagy valamilyen állatkísérletek alapján azt gondolják, hogy ott lehet összefüggés a daganat és az adott tényezőnek a előfordulása között. Tehát itt viszonylag gyenge a kapcsolat, és ha hármas kategória, ott az pedig azoknak az anyagoknak a csoportja, ahol ezt az összefüggést nem feltételezik. Tehát ha piramisként nézzük, ez ott eléggé az alján van, tehát nem kell azért pánikba esni. Nem arról van szó, hogy itt most valami nagy leleplezés történt, és dobjunk el mindent, amiben aszpartán van. Vagy ha el akarunk dobni mindent, amiben aszpartán van, akkor azt megtehetjük, csak ne ez legyen a megfontolás alapja.
Még arra kérnének ennél a szervezetnél, hogy próbáld meg elmagyarázni nekünk, hogy ők mi alapján vették fel a 2B csoportból az aszpartámot. Tehát az a kutatási eredmény, amire itt hivatkoztál, ez az ő kutatásuk volt, vagy több kutatást összegeztek, vagy hogyan született az adat, és azon belül mi az, amit találtak. Tehát ez olyan misztikus hangzik, hogy rákkeltő, de mégis milyen rákra utalt, milyen betegségre utalt, mire jutottak ezek a kutatók?
Ez a Nemzetközi Rákkutató Ügynökség, ők nem saját vizsgálatok alapján dolgoznak, hanem ők a szakirodalomban megjelent cikkeket elemzik és dolgozzák föl. Tehát másoknak az eredményeit vizsgálták, és az alapján jutottak erre. És ez a mások eredményeinek a vizsgálat, ez azt jelentette, hogy ilyen nagy populáción végzett elemzéseket elemeztek újra, ahol az emberek egy csoportja az fogyasztott édesített üdítőket, nem cukrozott, hanem édesített üdítőket, más csoportja nem, vagy nagyon keveset, és a kettő között volt kimutatható rákkockázat különbség. És főleg, hogyha ezt nagyon helyesen mondtad, hogy ezért ne általánosítsunk, hogy rákkeltő, amit ők találtak, az, hogy főleg a májráknak egy bizonyos típusának a kockázata volt fokozottabb azoknál, akik édesített üdítőt ittak. És akkor itt megint egy fontos dolog, hogy még egy réteggel menjünk lejjebb, hogy milyen bizonytalanságok vannak. Ezekben a vizsgálatokban az édesített üdítőket egybevették, és ezeknek igaz, hogy nagy része aszpartámmal édesített, de nem csak aszpartámot szoktak azért használni. Tehát ez megint egy bizonytalanság, hogy vajon, hogyha pontosabban definiálták volna, hogy csak az aszpartámmal édesített üdítőt, fogyasztókat nézzük, vajon akkor is ez a fajta összefüggés jött volna ki. Ezt a kérdést nem tudjuk megválaszolni. Tehát ezért mondom, hogy ezek a megállapítások arra jók, hogy az alapján akkor esetleg csináljanak még precízebb kutatást, ahol akkor eldől, hogy most balra dől, azaz nem, rákkeltő, vagy jobbra dől, és akkor azt mondhatjuk, hogy hát ez valószínűleg rákkeltő, vagy biztosan. Jelenleg itt még a probléma felvetés stádiumában vagyunk.
És ez azért is érdekes, amit mondasz, mert az elmúlt napok fejleménye az is, hogy az egyik üdítő gyártó azzal reklámozza most magát, hogy ők nem aszpartámmal édesítik az üdítőjüket, és akkor ez mennyire király, mert akkor ez egészségesebb, nem rákkeltő, és a többi. De akkor tulajdonképpen a kutatás, vagy ez a Nemzetközi Rákkutatási Ügynökség által kiadott dokumentum, akkor ezek szerint nem is csak az aszpartámra vonatkozik, hanem a nem cukorral édesített üdítőkre? Vagy most félreértettem valamit, és az ügynökség az aszpartámra hivatkozott, de valójában az a kutatás, amire hivatkozott az ügynökség, az nem csak az aszpartámra vonatkozott. Az utóbbi lesz a jó.
Ez egy bonyolultnak tűnik ez az egész, de tényleg így érdemes így gondolni. Tehát azok az adatok, amik alapján ők következtettek, abban nem csak az aszpartám fogyasztás volt. De mivel azért a legtöbb édesített üdítő aszpartámot tartalmaz, ezért az aszpartámra vonatkozva vonták le a konzekvenciákat. Tehát itt azért valóban a legtöbb édesített üdítő az európai piacon, meg Amerikában is aszpartámot tartalmaz, hogy más nem mondjak, a legnagyobb közismert nemzetközi üdítőgyártók a barna színű italaikat általában ezzel édesítik.
Mármint a zéróként forgalmazottakat, ugye? Mert
zéró, meg light, meg én pontosan nem tudom, milyen fantázianével mennek, de amit ilyen cukormentesnek hirdetnek, azok általában aszpartámot tartalmaznak. Némelyik van, hogy egy stevia nevű növény kivonatát tartalmazza, az is gyakran, viszonylag gyakran előfordul, de a leggyakoribb édesítő az az aszpartám.
És akkor mi a helyzet a fruktózzal? Mert ebben ennek a másik cégnek a termékében fruktóz van, és erre büszkék. A fruktózról mit tudunk?
A fruktóz az magyarul gyümölcscukor, az egy természetes anyag, és vannak előnyei meg hátrányai. Az előnyei közé tartozik, hogy az édes íze az természetesebb, mint az aszpartámé. Az aszpartámnak azért van egy fajta mellékíze, amit néhányan jobban éreznek, mások kevésbé, meg az aszpartámnak az íze az tartósabb. Hosszú idővel a fogyasztás után is még az édes íz a szájban marad, ez nem feltétlenül jó. A fruktóznál ez nincs, ott nincs mellékíz, viszont vannak hátrányok is, például az egyik az, hogy a fruktóz az viszonylag magas energiatartalmú, tehát olyan, mintha gyakorlatilag cukrot ennénk, kristálycukrot. Egyébként a kristálycukornak is az egyik összetevője a fruktóz. Emeli a vércukorszintet, nem annyira, mint a kristálycukor, vagy nem annyira, mint a glükóz, a szőlőcukor, de azért ennek is van vércukorszint emelő hatása. A fogyókúrát azt nem különösenben támogatja, és hát van még egy hatás, ami miatt érdemes ráfigyelni, ez pedig a nem alkoholos zsírmájbetegség kockázatát fokozó hatás. Ez egy népbetegség, kevesen tudnak róla. Általában akkor tud az ember erről, amikor már a májfunkciói kezdenek oly mértékben romlani, hogy annak van valami tünete, de a lakosságnak jóval nagyobb arányát érinti, körülbelül olyan 25%-át a felnőtt lakosságnak érinti ez a betegség. Ez részben az elhízással függ össze, részben pedig kifejezetten a fruktózfogyasztással. Tehát lehet úgy nem alkoholos zsírmája valakinek, hogy egyébként nincs elhízva, viszont tartósan nagy mennyiségű, mondjuk fruktózzal édesített italt iszik, mert ennek van egy kifejezetten kockázat fokozó hatása.
A beszélgetés ezen a pontján muszáj föltenem a kérdést, hogy is szerinted mi a helyzet a cukorral? Mert hogy szerintem ez az egész édesítőszerezés, hogy kerüljük a cukrot, ígyunk zérót, lightot, stb. Ez onnan indult, hogy egy időben meg arról hallottunk, hogy ne együnk annyi cukrot. Aminek szerintem sok egyszerűbb oka lett volna, hogyha ittunk, vagy elkerülésre ittunk volna vizet, mondjuk ezek helyett az üdítők helyett, de hogy most szerintem így joggal merül föl a hallgatókban a kérdés, hogy jó, akkor ha mégis iszok valamikor üdítőt, ha nem is minden nap, de mondjuk ünnepkor, vagy nem tudom, vasárnap az asztalra kerül, akkor az egy cukros üdítő legyen, vagy fruktózos legyen, vagy aszpartámos legyen, vagy tudsz-e, akarsz-e ezek között állást foglalni, vagy inkább víz és mondjuk természetes gyümölcslé?
Ez egy nagyon jó kérdés, és akkor visszakanyarodhatunk egy kicsit oda, amit ez a Nemzetközi Rákkutató Ügynökség megállapított, mert ők nem azt állapították meg, hogy mi az a dózis, ahol az aszpartámnak ez a rákkeltő hatása, potenciális rákkeltő hatása megjelenik, ők csak annyit mondtak, hogy itt lehet valamilyen összefüggés. De azért azt józan ésszel tudjuk, hogy minden rákkeltő anyagnál jelentős az, hogy milyen dózisban fogyasztjuk. Tehát ugye itt ezekben a vizsgálatokban, amik alapján ez az egész téma felvetődött, itt is olyanokat néztek, akik tartósan gyakorlatilag minden nap ezt az anyagot fogyasztják. Teljesen más kategória az, hogyha valaki vasárnaponként elmegy valahová, egy étterembe, és ott iszik egy üdítőt, és hogy akkor mit iszik, az más kérdés, mint hogyha azt kérdezném, hogy naponta iszik 2 literrel, és akkor mit igyon. Mert hogyha ez hetente egy napot jelent, és egy pohárral, akkor tulajdonképpen teljesen mindegy, hogy mit iszik. Ihat teát, ihat kólát, ihat vizet, ihat aszpartámos üdítőt, ihat fruktózós üdítőt, teljesen mindegy, mert az ilyenfajta beavatkozást az emberi szervezet nagyon jól kompenzál, teljesen mindegy, hogy mivel édesítjük. Kivéve, zárójárás megjegyzés, kivéve a cukorbetegeket, mert ott nyilvánvalóan náluk törekedni kell arra, hogy ők ne olyan anyagot fogyasszanak, ami hirtelen és durván megemeli a vércukorszintjüket. Ha viszont az a kérdés, hogy hogy mit ígyünk minden nap, akkor ott már egészen más megfontolások vannak. Ott azt mondanám, hogy fruktózzal, édesített üdítőből senki ne pótolja a napi folyadékbevitelt, mert kiszámoltam, az a mennyiségű fruktóz, ami 2 liter fruktózzal édesített üdítőben van, az már a 100 g fruktózt bőven meghaladja, és az pedig már azon a határon fölül van, ami jelentősen fokozza a nem alkoholos zsírmáj kockázatát. Egyébként az a fruktóz az már hízás szempontjából is komoly kockázati tényezőt jelent, tehát fruktóz semmiképpen nem. Aztán ugyanígy nem javasolnám aztokat az üdítőket, amiben úgynevezett izocukor van. Egyre több üdítőben van ilyen. Az izocukor az a fruktóznak és a glükóznak az egy-egy arányú elegye. Ez egy nagyon terjedőben lévő és olcsó édesítőszer, a kettő között nyilván összefüggés van, és azért olcsó, mert a répacukorral vagy a kristálycukorral ellentétben nem csak cukorrépából és cukornádból lehet előállítani, hanem például kukoricából is, kukorica keményítőből, és hát kukoricából sokkal több van, mint cukorrépából, meg olcsóbban termeszthető, és ezért ez az úgynevezett izocukor, ez nagyon fejlődőben van, nagyon sok üdítőben ezt teszik. De ezzel az a baj, hogy a kalóriatartalma magas, ugye ez az édesítőszernek, tehát édesítőszer alatt most ezt a glükóz-fruktóz keveréket értem, ugye ennek fele már eleve glükóz, ami a vércukor szintet közvetlenül emeli, a másik fele pedig fruktóz, amiről már hát beszéltünk, hogy az szintén hízdal, szintén emeli valamelyest a vércukorszintet, nem alkoholos zsírmáj kockázatot fokoz. Tehát ez megint csak nem jó. Aztán ott vannak harmadik helyen azok a termékek, amelyeket szaharózzal, azaz kristálycukorral édesítünk. Hát ez, ami ellen eredetileg elkezdődött a küzdelem, hogy ez nem jó. Hát egyébként tényleg nem jó, mert hogy fogszorsodást okoz az előzőekhez hasonlóan, elhízást okoz, vércukorszintet emel, cukorbetegség kockázatot fokoz, de valamelyest például az izocukornál mégiscsak jobb, meg a tiszta glükóznál is mégiscsak jobb, meg a tiszta fruktóznál is jobb, mégpedig azért, mert a répacukorban, vagy szaharózban, ugyanerről van szó, abban a glükóz és a fruktóz molekula összekapcsolva található. Ahhoz, hogy ez a két molekula felszívódjon, ezeknek szét kell válniuk, ez a szétválás azért valamennyi időt vesz igénybe, és emiatt a kristálycukorral édesített élelmiszerek nem olyan sokszerű hatást jelentenek a szervezetnek, mint hogyha a kristálycukornak a két alkotóelemét külön-külön fogyasztanánk el. Hát nem akarom én most megdicsérni a kristálycukrot, mert nem erről van szó, csak hogy ha van egy ilyen skála, akkor nem biztos, hogy ez van legalul. És akkor most értünk el az édesítőszerekhez, amelyeket meg azért hoztak be a képbe, hogy akkor ne legyen vércukorszintemelő hatás, ne legyen fogszorsodás, ne legyen elhízás, és hát ezekről meg az derül ki, hogy a várt vagy vélt kedvező hatásaik egy része az nem létezik. Az tény, hogy fogszorsodás nem lesz, viszont az elhízásra és a cukorbetegség kockázatra ezek egyáltalán nem hatnak pozitívan. És ez egy meglepő dolog, hiszen azt gondolták, hogyha nincs vércukorszint emelkedés, akkor vélhetően nem fogunk elhízni sem, meg vélhetően a cukorbetegség kockázat sem nő. Csak a helyzet az, és erre nem olyan rég jöttek rá, hogy nem kell ahhoz valaminek közvetlenül vércukorszintre hatnia, elég, hogyha édes, ahhoz, hogy az inzulin termelésre hasson. Tehát az édes íz az evolúciósan annyira összekapcsolódik a vércukorszint emelő hatással, hogyha megérezzük az édes ízt, a hasnyálmirigyünk már azonnal elkezd inzulin termelni, még akkor is, hogyha nem kerül be cukor a vérünkbe. És hogyha valaki napi 2 liter ilyen aszpartámos üdítővel tornáztatja a hasnyálmirigyének a sejtjeit, akkor elérheti azt, hogy ezek a hasnyálmirigy sejtjei kimerülnek az inzulin termelésben, anélkül, hogy valódi cukorterhelést kapna a szervezet. Ez az állandó inzulin termelés, ugye ez ahhoz is vezet, hogy a szervezetnek az anyagcseréje kicsit változik, és ez az oka annak, hogy a fogyás sem fog bekövetkezni, hiába vált át az illető a cukros üdítőkről az édesítettekre. Végül csak azt tudom mondani, ami talán legrosszabbul hangzik, hogy itt nem a különböző alternatívák közül kellene kiválasztani a legjobbat, hanem édesítéstől függetlenül a kevésbé édes ízre kellene fókuszálni. Tehát az az igazi megoldás, hogyha kevésbé édes az, amit fogyasztunk, az fog igazán segíteni.
És a gyümölcslevek? Mert hogy az is édes, mondjuk a 100%-os almalé vagy baracklé is rendkívül finom édes tud lenni cukor, hozzád a cukor nélkül is, az is kiváltja ugyanezt ezek szerint a hasnyálmirigyben, és ennek a fogyasztása akkor az jár-e kockázatta? Mert arról is azt gondoljuk, hogy a 100%-os gyümölcslé az egészséges.
Hát egészségesebb, mint a cukrozott üdítő, de azért nem olyan egészséges, mint a gyümölcs. És a különbség az abban van, hogy a gyümölcs az tartalmaz egy csomó egyéb összetevőt, például a rostokat, és a rostok azok a cukroknak a felszívódását elég jelentősen gátolják. Tehát ugyanazt a mennyiségű gyümölcscukrot egy almában fogyasztom el, vagy egy szűrt almalében, akkor a szűrt almalé az sokkal gyorsabb és nagyobb vércukorszint emelkedést fog okozni, mint az almában lévő rostok a felszívódást gátolják, a szűrt almalében viszont ilyen hatás nincs. Tehát onnan egész jól és gyorsan és nagy mennyiségben felszívódik a gyümölcscukor.
Jön a szokásos záró kérdésem, amit szerintem már sejtesz, hogy mi lesz. Ha a saját életedre meg a családod életére nézve gondolsz, akkor te mit vásárolsz a boltban, mit teszel az asztalra, mivel indítod el a gyerekeket iskolába, amikor iskolaidő van? Víz, gyümölcslé, isztok-e kólát, mit mondasz a gyerekeidnek? És ebből nyilván azt szeretném tudni, hogy mit javasolsz a szülőknek, hogy ők mit tegyenek otthon, de szerintem ez a legjobb példa, hogyha a saját életedbe beengedsz minket egy ilyen üdítő kérdés erejéig.
Igen, hát ez nem olyan mélységű titok, amit esetleg nem otthonnék el, ráadásul szerintem nálunk ez be is vált. A gyerekek, amit megszülettek, onnantól kezdve mi igyekeztünk a vízre szoktatni őket, tehát nem volt már kisgyerekkorban sem ez a cukros teáztatás, amúgy is ezt ma már azért sokan szerencsére nem tartják korszerűnek, de nem csak, hogy ez nem volt, hanem az üdítőket sem nagyon adtuk. Tehát nálunk az üdítő az ilyen ünnepi dolog, tehát hogyha mondjuk elmegyünk faluba étterembe, akkor lehet üdítőt venni, de azt is csak akkor, miután már ettek. Otthon meg alapvetően víz van, csapvíz van, meg szódavíz van. Tehát ez a választék, ebből lehet választani, de az étteremben is akkor lehet kérni üdítőt, ha már ettek. És ez azért eléggé limitálja a cukros, meg édesített italok fogyasztását, mert mondjuk még ha étterembe elmegyünk és éjgyomóra, hát akkor azért egy fél liter üdítőt bárki meg tud inni. De hogyha már evés után történik mindez, akkor lehet, hogy már 3 deci is elég lesz. Tehát valahogy ez a mértékletesség a kulcs, mint már szerintem több különböző témánál ez elhangzott. Hát az, hogy teljesen kitiltani az életből, lehet ezt az utat is járni, de nem biztos, hogy érdemes, mert az a kockázat, ami heti egy pohár üdítő elfogyasztása jelent, az nem olyan nagyon jelentős. Ráadásul a gyerek sem érzi így azt, hogy hát ő valamilyen földön kívüli, mert hogy minden gyerek ihatja, csak én nem, az nem biztos, hogy jó. Tehát ezek a nagyon szigorú tiltások szerintem néha visszaütnek. Hogyha van valami értelmes mértékletesség, az szerintem jobban betartható, és ugyanúgy a gyerek érdekét szolgálja.
Ha mégis ott vannak ezek az üdítők, akkor figyeled, hogy mit választanak, hogy abban aszpartán van-e, fruktóz van-e, cukor van-e, vagy akkor ott már abban az éttermi egy választásban elengeded a kezüket?
Elengedem, és ebben van némi tudatosság is, mert én hajlamos vagyok az agyon szabályozásra, de azért próbálok erre figyelni. És ha reálisan nézzük, akkor az teljesen mindegy, hogy az a heti 3 deciliter üdítő az mivel van édesítve, mert a kockázat fokozó hatása, bármelyik opciót választjuk, nagyon-nagyon csekély. Tehát ilyen szinten azért nem szólnék bele. Ha minden nap innák, akkor megpróbálnám racionálisan meghatározni, hogy mégis melyik a legkisebb rossz, de az a heti egy vagy havi egynél szerintem ennek nincs jelentősége.
És Csupor Dezső mondjuk fogyaszt-e ilyesmiket? Tehát, hogy te is, ha ott ülsz az étteremben, akkor te is kérsz magadnak egy kólát, vagy valamilyen ilyen édesítőszeres üdítőt?
Étteremben egyébként én vizet szoktam, mert a vízfogyasztás mellett érzi meg az ember igazán, hogy mit is eszik. Ez még nem mindig előnyös az étterem szempontjából, de tényleg, tehát ezek főleg a szénsavas és édes üdítő mellett majdnem mindegy, hogy az ember mit fogyaszt, mert ott az ízt annyira ledominálja. Hát én kólát akkor szoktam inni, hogyha vezetek, mert azért az élénkít is. Hát van ilyen, én nem tagadom meg én se, hogy soha ne igyak, de ez, ennek van valami célja. De az, hogy otthon szomjas vagyok, és akkor kólával olcsom a szomjamat, ez abszolút nem jellemző.
És akkor a sima kóla, a zero kóla, a light kóla?
Én nem szeretem az édesítőszerek ízét, úgyhogy emiatt a cukros. Nem szakmai meggyőződésből.